A mai vasárnap KT magyarázatos istentiszteleten leszünk együtt. Lehet, hogy már a gyülekezeti tagok, ha engem itt meglátnak, akkor gondolják, hogy megjön a KT. Ez ebben az évben így lesz, tehát a beosztás szerint minden hónapban, amikor én prédikálok, akkor ilyen KT magyarázatos forma lesz. És ma a igehirdetés alapigéje előtt az 54. kérdésfeleletet fogjuk hallgatni a Heidelbergi KT-ból.
Mit hiszel a közönséges keresztény anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok.
Isten igéjét a 84. Zsoltárból olvasom. Mi kedvesek a te hajlékaidó seregek, Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek, Ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Az elmúlt vasárnap volt talán az évnek a legszebb ünnepe a gyülekezetben, a konfirmáció. Amikor először vettem részt életemben Gazdagréten konfirmációi istentisztelten, akkor én ezt így magamnak megfogalmaztam, hogy szerintem ez a legszebb az egész évben. A templom tele van, nem ezért szép önmagában, de tele van emberekkel, vendégekkel, nagyon sok új arc, és kint állnak a konfirmandusok, fiatalok és felnőttek, akik megismerték Jézus Krisztus, és bizonyságot tesznek az ő hitükről, végigjártak egy utat, amin keresztül Isten megszólította őket, és elköteleződnek a gyülekezetben. Teljesen látványos és nyilvánvaló a Szentlélek munkája. Pünköstkor tesznek bizonyságot arról, hogy hisznek Jézusban. És azt gondolom, hogy ezen keresztül megújulhatnak azok is, akik már régebb óta a gyülekezet tagjai. Megújulhatnak azok, akik nézik, akik résztvevői az egésznek. Mindannyiunk számára a megújulásnak az ünnepe. Pünköstkor arra emlékeztünk, és nagyon sokféle módon, igehirdetésben, igében és bizonyságtételben is elhangzott, hogy Isten egykor kiárasztotta a lelkét a tanítványokra az első pünköstkor különös jelek és csodák kíséretében, és kiárasztja ránk ma is. Jézus felment a mennybe, de nem hagyta magára a tanítványokat, nem hagyott magukra bennünket, hanem elküldte a Szent Lelket, hogy velünk legyen, hogy bennünk éljen, hogy a mindennapokban, a harcainkban, a kísértéseinkben, a próbáinkban ott legyen velünk. Megmagyarázhatatlan módon körülvesz bennünket, oltalmaz, védelmet ad nekünk. Hitet ad olyan helyzetekben, amikor lehetetlen hinni, amikor minden más ember azt gondolná, hogy most már fel kellene adni, akkor is reménységet és erőt ad, hogy tovább éljük az életünket. Sőt, mi több testvérekké tesz bennünket, olyan embereket, akik egyébként nem biztos, hogy egy klubba járnának, hogyha nem ismernék Istent. Mert annyira különbözőek, esetleg életkorban, érdeklődésben, személyiségben. Közösséget ad közénk, és testvéré tesz bennünket oly módon, hogy jó dolog együtt lenni. És szeretünk egymás társaságában a gyülekezetben lenni. Az első pünköstkor kiáradt a lélek, Péter prédikált, és létrejött az a bizonyos első gyülekezet. Erről szólt a lekció, amit Ádám olvasott fel. Nem volt egyházszervezetük, nem voltak még talán nagyon előjáróik sem, nem volt istentiszteleti rendjük sem, nem volt még saját tulajdonú épületük sem, ahol összejöttek, házaknál jöttek össze, nem voltak rendszabályaik, nem volt történetük, múltjuk e tekintetben, és mégis milyen boldogok voltak. Ismerték Istent, szerette őket a nép, naponként megtörték a kenyeret, úrvacsoráztak, átélték a bűnbocsánatot, várták vissza az Úr Jézust, és minden olyan egyszerű, és szép, és gyönyörű volt. Miért nem lehet Istent ma is így dicsérni? Miért nem lehet vele ma is ilyen egyszerű, szép, idillikus viszonyban lenni? Teheti fel magának az ember a kérdést. Igen, sokszor így látjuk az első keresztény gyülekezetet, ami ott és akkor természetes, hogy ilyen volt. Azóta azonban nagyon-nagyon sok minden történt. Ne felejtsük el az egyik legfontosabb dolgot, ami azóta történt, eltelt egy csomó idő. És a keresztény egyház, miután létrejött, belépett az időnek a kereteibe, és így része lett az emberi történelemnek, ami, mondjuk meg őszintén, nem feltétlenül vált az előnyére, a hasznára. Ugyanis miután a gyülekezet, mint egyház része lett a világnak, természetes módon elkezdett hatni a világra, ezért jöhettek létre újabb gyülekezetek, ezért tértek meg ezrek és milliók, így terjedt el az evangélium, de közben beágyazódott a világnak a történetébe, beágyazódott a társadalomba, és így módon visszafele is hatott rá mindaz, ami a világban van. Üldözött kisebbségből pár száz év alatt államegyház lett, és az ókori római birodalom hanyatlása idején volt egy időszak, amikor mindenkinek kötelező volt kereszténynek lennie, mert ez volt az államvallás. A középkorban a totális hatalomnak az eszköze lett olykor, az egyház a világi hatalommal vívta a kisebb-nagyobb háborúit. Viszályok és békétlenségek sokszor alacsonyították ideológiává kereszténységet. Aztán persze jött a reformáció, és újra reformokkal próbálták meg visszatéríteni a gyülekezeteket, vagy az egyházat, mint szervezetet a tiszta forráshoz, vissza az alapokhoz, vissza onnan, ahonnan elindult, a tiszta üzenethez. És a sikerült is általában egy-egy rövidebb időre, vagy egy-egy helyre korlátozva. Vagy volt, amikor szinte az egész egyház megújult, és nagy ébredési hullámok söpörtek végig az egyházon. De mégis sokszor az egyház nevét rossz dolgokhoz is kötik az emberek. Megtépázta a hírnevét és a hitelességét, a felvilágosodás, a racionalizmus, vagy éppen nagy világégések, botrányok és csalódások. Az egyház az a bizonyos első gyülekezetből kiindult szervezet, intézmény, közösség, amit a apostolok alapítottak és indítottak el, volt egységes, aztán szétszakadt, aztán bizonyos résztvevői megint egyesültek. És amikor az ember ezeket hallja, akkor alapján véve nem tölti el túl sok öröm a szívét. Valaki egyenesen rosszul van, amikor meghallja ezt a szót, hogy egyház. Egyház? Köszönöm, köszönöm, nem. Valaki pedig rajong érte, és találkoztam már olyan emberrel, aki azt mondta, hogy ez az egyetlen dolog, ami stabil és fix a világban, annyi minden változott már, de a keresztény egyház az megmaradt. A KT magyarázatos sorozatunknak ma, így pünkösd utáni vasárnapon ez a témája, az egyházról szóló tanítás. És szeretném leszögezni már itt a prédikáció elején, hogy az egyházról elsősorban nem mint szervezetről vagy intézményről szeretnék beszélni. Nem arról, hogy hát hogyan lehetne megreformálni, hogyan kellene mondjuk a vezetés, felső vezetést egy picit lecserélni, hogyan lehetne jobban végezni a feladatokat, mint intézményt, melyik az igaz egyház esetleg. Szóval ilyenekben nem fogok ma belemenni, hanem úgy szeretnék beszélni az egyházról inkább, mint a gyülekezetről, a hívők közösségéről, Isten népéről, ami igazából nincs szervezeteknek az intézményi kereteihez kötve. Mert alapvetően a református hitünk szerint az egyháznak van egy látható formája. Az intézmények, az istentiszteletek, a konkrét formák, amik a látható egyháznak a formái, amik lehet, hogy rosszak, de valamilyen módon szükségesek, mert valahol össze kell jönni, és valamilyen formába kell önteni a tartalmat. De az egyháznak van egy olyan oldala, amit láthatatlan egyháznak nevezünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem létezik, nem azért láthatatlan, hanem azért, mert ez a hívőknek az egyetemes közössége. Mind azok beletartoznak, akik hisznek Jézusban. akármilyen látható egyháztestben éljenek, akár mikor éltek a történelem során, akár melyik nemzethez tartoznak. És elsősorban erről szeretnék beszélni. Néha lesz olyan kérdés, ami konkrétan felénk fordul, mint gazdagréti református gyülekezet felé, akik itt vagyunk, de alapvetően a témánkat se kell leszűkíteni erre. Az eredeti szóban egyébként az egyház azt jelenti a görög kifejezésben, hogy a kihívottak, az elhívottak közössége. Azok, akiket Isten elhívott, akik megértették az Isten kegyelmét és elhívó szeretetét. A hitvallásunk csodálatosan és nagyon egyszerűen foglalja össze, hogy kik azok, akik az egyházhoz tartoznak. Mit jelent az egyház? Isten a világ kezdetétől fogva annak végéig, tehát az idő felett, vagy az egész emberi időben kommunikál az emberrel. Hívja az embert. Az egész emberi nemzetségből egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Ilyen egyszerű. Az Isten megszólítja az embert. Valakivel beszélgetek, rendszeresen hetente találkozunk, és bibliai ígeszakaszokat olvas elő otthon, én is, és utána megbeszéljük, hogy milyennek az értelme. Olyan valaki, aki így keresi az Istent, és még életében most fog körülbelül negyedszer bibliát a kezébe is. És olvassa Ábrahám történetét, és feltette azt a kérdést, hogy hogy van az, hogy Isten beszél Ábrahámmal, közvetlenül beszél vele. Azt kérdezte, hogy lehet, hogy Isten egyszer majd nekem is így megszólal. Hát mondtam neki, hogy lehet. Minden esetre akkor Isten úgy szólította meg az embereket. Nem volt írott szentírás, és így kommunikált. Ma kommunikál a Biblián keresztül, és másféle módokon. De a lényeg, hogy Isten kommunikál. Kommunikál az emberrel, és az a terve, hogy ne csak így egyenként kommunikáljon az emberekkel, hanem őket összegyűjtse. Ezt a két dolgot kell megértenünk, alapjába véve az egyházról, a gyülekezetről, Isten népéről. Isten kommunikál az emberrel, és ennek a kommunikációnak a lényege, hogy összegyűjtse őket, és valamilyen fajta közösséget, egységet teremtsen közöttük. Az ige és a lélek munkálkodik, ezt olvastuk a hitvallásban. Szent lelke és igéje által gyűjt egybe embereket. Isten kijelenti magát, és a szent lélek és a hirdetett, az olvasott, a testet öltött ige pedig munkálkodik. És mindez a látható valóság keretei között valósul meg. Lehet, hogy nehéz elfogadnunk, amikor a konfirmandusokkal erről beszélgetünk, mindig az újdonság varázsával hat nekik, hogy bár azt mondjuk, hogy pünköstkor jött létre ez az első keresztény gyülekezet és egyház, de azelőtt is volt Istennek népe. Látható módon és különleges módon az első gyülekezetet tartjuk az első igazi gyülekezetnek, de hát ott van az Ószövetség is. És ebben az időben is Isten természetesen kommunikált az emberekkel. És természetesen ugyanúgy munkálkodott, és ugyanúgy jelen volt az őt keresők között, mint Jézus Krisztus után. Ezért is olvastam fel az igehirdetés alapigéjét, és szeretnénk ma erről beszélni az Ószövetségből, abból az időből, amikor Isten ugyanúgy megszólította az embereket, és összegyűjtötte az őt keresőket. Kicsit másféle módon, mint ahogy ma. De nagyon szeretném, hogyha picit így tágulna a látásunk arról, hogy Isten népe és a gyülekezet, az egyház, az nem velünk kezdődött, és nem is velünk fog véget érni, hanem sokkal-sokkal régebb óta előttünk is voltak emberek, akik megtapasztalták ezt a közösséget, és majd utánunk is lesznek. És ebből mi tanulhatunk, és ez nekünk reménységünk lehet. Egy olyan időbe kalauzol bennünket a 84. Zsoltár, amikor az Istennel való találkozásnak a minősített alkalma és helye meglehetősen jól körülhatárolható volt. Ma azt mondjuk, hogy Istent ugye bármikor megszólíthatjuk, erre buzdítjuk az embereket, és mondjuk, hogy otthon is olvasd a Bibliát, és imádkozz, és bárhol elérhető az Isten. Az ószövetségi zsidó embernek ez ugyanúgy adott volt, és bizonyára értek is ezzel az emberek, de a legkülönlegesebb és a legminősítettebb alkalma az Istennel való találkozásnak az volt, amikor egy évben egyszer mindenki felzarándokolt Jeruzsálembe, és a jeruzsálemi templomban részt vett az Isten tiszteletem. Ne értsük félre, amikor Zsoltár egy szent helyet valami különlegesnek tart, és nagyon-nagyon összpontosít és fókuszál arra, és azt a helyet, ahol Istent imádja, azt a templomot, szinte ugyanúgy szereti, mint az Istent. És nagyon-nagyon sokat jelent neki maga a hely. Ez nem azt jelenti, hogy természet ellenes módon ragaszkodtak egy helyhez. Mi nem így vagyunk ezzel. Helyezkedjünk bele ebbe a gondolatmenetbe és ebbe a megközelítésbe. Abban az időből szól el ez a Zsoltár, amikor a zarándokok felmentek a jeruzsálemi templomba, és az az idő valami különleges, minősített idő volt, ahol az ember megújíthatta az Istennel kötött szövetségét. Négy dologról szeretnék beszélni a Zsoltárból. Először is arról, hogy hogyan válik Isten háza otthonná. Másodszor arról, hogy milyen ez a befogadó otthon. Harmadszor arról, hogy ez a legjobb hely a világon, ahol lehet lenni, és negyedszer pedig arról, hogy mitől lesz biztonságos. A 84. Zsoltár zarándokének. Tele van túlfűtött érzelmekkel. Örömmel, vágyódással és beteljesedéssel, sóvárgással, azt mondja Zsoltár író, eleped a lelkem. A szomjúságnak nagyon intenzív kifejezésével, és aztán az újjongással, a beteljesedéssel is. Terhek, nehéz út a síralom völgyén át, aztán megújulás és beteljesedés a templomba érkezéskor. Nagyon színes a Zsoltárnak a leírása, nagyon nagy érzelmi távolságokat, mélységet és magasságot jár be a Zsoltárnak a leírója. Az egész ének egy zarándoknak a személyes vallomása. Talán egy egyszeri élményről, vagy egy olyan élményről, amit újra és újra, évről évre átélt. Mit jelent számára találkozni az élő Istennel? Egy olyan világban, amikor Izraelt olyan népek vették körül, akik bálványokat imádtak, akik a természeti erőktől való félelem és kiszolgáltatottság miatt termékenység istenekhez imádkoztak, akkor a zsidó ember az élő Istennel találkozik, és felismerés megtalálja, hogy ki az, aki tényleg ura esőnek és szárasságnak, aki tényleg ura a világnak. Az élő Istennel való találkozás és a hozzávaló tartozás adja a Zsoltárnak ezt az érzelmi töltetét, ezt az érzelmi intenzitását. Testével, lelkével újongva kiállt az élő Istenhez. Van ebben az egész Zsoltárban valami, amit nagyon megtanulhatunk. Hiányzik belőle minden modorosság, minden póz, minden olyan dolog, ami a formákhoz való erőteljes kötöttségből fakad, hanem természetes. Természetes módon szomorú, és természetes módon örül. Nagyon nehéz ezt talán megélni olyannak, aki nem ilyen közegben nőtt fel, vagy aki olyan kultúrában él, ahol az érzelmek kifejezése különböző módon gátolva van. Minden esetre az Úr udvaraiban való részvétel ennek a zsoltárosnak ilyen természetes. Az élő Istennel való kapcsolat pedig felszabadítja az érzéseit. És ennek az örömnek az alapja, mint már mondtam, ez a találkozás, és az egésznek végül a közege az lesz, hogy az ember otthonra lel az Isten házában. Otthonra lel, mert önmaga lehet. Az a hely, ahol az ember otthon érzi magát, az az a hely, ahol nem kell annyira odafigyelni olyan dolgokra, amire egyébként, mikor közösségben vagyunk, oda kell figyelni. Az ember oldottabb, nem? Szabadabb. Úgy csinálja a dolgokat, ahogy akarja, és nem kell figyelni feltétlenül arra, hogy ki mit szól hozzá. Újonghat, és örülhet, és sírhat, és addig maradhat ott, ameddig csak akar. Így módon lel otthonra a Zsoltár írója, azon a helyen, ahol mások is otthonra lelnek. Különleges és szép kép, hogy más élőlények is otthonra lelnek az úrházában. Azt olvassuk, hogy a veréb is talál fészket, és a fecske is, ahová fiókáit helyezheti. Ez valószínűleg a templomnak a külső udvaraiban lévő oszlopcsarnok volt, ahol tényleg fészkeltek madarak. És milyen szép, hogy ezeket a fészkeket nem verték le, és nem mondták azt, hogy ez az úrháza. Itt nem lehetnek ilyen élőlények, hanem egyszerűen ott hagyták őket. Hadd éljenek ott, hadd fészkeljenek. Milyen szépen megmutatja ezt, hogy ilyen az Isten jelenléte és közössége. Természetes módon ad teret az életnek. És én azt gondolom, hogy ebben a képben nagyon-nagyon sok minden van. Egy madár nem rakja oda a fészkét, ahol nem érzi biztonságban magát. Ahol nem érzi biztonságban a fiókáinak a születését. És látjátok, ilyen hely az Isten háza, hogy még az élőlények ösztönösen is biztonságban és otthon érzik magukat. És az embereket ez nem zavarja. Nem zavarja, hogy madarak csicseregnek azon a szent és tökéletes helyen. Az élet a legtermészetesebb módon van jelen, és Az egyik írásmagyarázó így fogalmaz, hogy ahogy a madár otthonra lel, az ember lelke is, mint megfáradt madár, otthonra lel az Isten házában. Ez a hely a gyülekezet, ez a hely lehet az Isten népének a közössége is. Lelki otthon, ahol lehet az élő Istenhez kiáltani, és ahol ő jelen van, mint életadó forrás. Ennek a kornak mások a bálványai és mások a félelmei. De az élő Istennel itt is hisszük, és minden helyen, ahol Jézus Krisztus hívják segítségül, találkozni lehet. Nem kellenek hozzá templomépületek. Azért jó, hogy van egy templom, ahol itt összejöhetünk, de Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük. És ugyanúgy lehet bármilyen hely, szentély, otthonnál, ahol az élő Isten jelen van. Aki már lelki otthonra talált, és tudja, hogy ez mit jelent, mélyen a lelkében, az ennek örül, és érzi a szükségességét. Aki még ezt nem tapasztalta itt, talán közöttünk is, az pedig onnan tudja ezt megfogni, hogy nagyon vágyik rá, és azt mondja, bárcsak én is átélhetném egyszer ezt. És aki pedig egyszer már megtalálta, de talán most éppen azt érzi, hogy elveszítette. Akár ebben a gyülekezetben régebben azt érezte, hogy nagyon megvan ez a lelki otthon és bensőségesség, és most nem érzi már annyira. Annak hiányzik, és talán arra vágyik, ami egyszer volt. Mindenkinek, akármelyik csoporthoz is tartozónak érzed magadat, hirdethetem az evangéliumot, hogy Isten kegyelmes, és akármit is éltél meg, és tapasztaltál együtt eddig, vagy akármi a vágyad, ő itt és most itt van közöttünk. És ezt a helyet is, és a gyülekezetnek ezt a közösségét számodra megújíthatja, és a lelki otthonoddá lehet. Nem csak egy nap majd, hanem most. Amikor azt énekeljük, hogy itt van Isten köztünk a 165. énekben, az egy teljesen valóságos dolog. Isten természetes módon itt van köztünk, és testvérekké teremtett bennünket. Nyugodtan körülnézhet egy kicsit, tényleg nézz körül, kiül melletted, és ők a testvéreid. Ők a testvéreid, akik itt vannak. Ők a testvéreid, akiket Isten neked adott. Mind bűnös, akin Isten könyörült, akik számára van remény, akik megértették a kegyelem evangéliumát, és mind olyan ember, akikkel Isten kezdeni akar valamit. Nehogy azt higgyétek, hogy azért vagytok itt, mert véletlenül ma erre sodort a szél, vagy mert minden vasárnap ide szoktál járni, és a szokásaid miatt vagy itt. Azért vagy itt, mert Istennek terve van veled. És ha már itt vagy, akkor ez a te lelki otthonod lehet. Istennek terve van velünk. Így is, mint ennek a gyülekezetnek a közössége. De jó tudni azt, miközben ez feltölt minket, és sokat jelent, hogy van lelki otthonunk, hogy a KT szerint az egyház örök és egyetemes. Isten népe nincs korlátok közé szorítva. Ezért, ha kilépsz ennek a templomnak az ajtaján, akkor nem kell félned, hogy hú, mikor lesz újra ilyen lelki otthon, mikor lesz újra vasárnap, mikor térhetek vissza ide, mert ez a hazám, ez az otthonom. Hanem ő bárhol, bármikor és bárki között megteremtheti ezt az egységet, akik hisznek a feltámadott Jézus Krisztusban, és őt keresik. Május elején egy hetet töltöttem Hollandiában egy tréningen, és ott kiderült a hét során, hogy azon a vasárnapon lesz az ortodox húsvét. Ugye ők eltolva ünneplik a húsvétot a naptárukban, és a tréningen voltak Romániából, Bulgáriából és Görögországból is, akik ortodox vallású keresztjének. És kitaláltuk ketten a tréning tagjai közül, hogy készítünk nekik egy meglepetést. És készítettünk nekik egy húsvét hajnali liturgiát. Olyat, mint amit itt szoktunk a gyülekezetben. Volt éneklés, igeolvasás, és kimentünk ott egy helyre. Találtunk egy gyönyörű nagy követ, Hollandiában ritkaság, az ilyen nagy szikla, és az volt, amit elvégeztünk ott ilyen hajnali liturgiának, hogy képzeljük, hogy ez a kő, az a kő, amit a sír szája előtt volt, és Isten elhengerítette ezt a követ. Jézus feltámadt. És letehettünk egy kis követ ehhez a nagy kőhöz, a terheinket, vagy bármit, amit szerettünk volna így elengedni Jézus sírjánál, az üres sírnál. És ott, azon a reggelen, húsvét hajnalán, az ortodox húsvét hajnalán, tizen összejöttünk, és hogy végignéztem rajtuk, azt mondtam, hogy na ez az, amikor Isten mindenféle nemzet, nyelv, származás és vallási háttértől függetlenül megteremti a közösséget. Az érdekes az volt, hogy a 10-ből 3-an jöttek el, akik ortodox keresztények voltak. A többiek elaludtak. És 7-en pedig olyanok voltak, akik más keresztény felekezethez tartoznak, vagy otthon egyáltalán nem tartoznak sehova, de kíváncsiak voltak, hogy mi ez, és eljöttek. És az egész alkalomnak volt egy nagyon-nagyon egyszerű hangulata, de ott volt Isten köztünk. Egyszerűen így tud Isten mindenféle emberekből közösséget teremteni. Nagyon fontos kérdés, hogy miközben mi így otthon érezzük magunkat, és látjuk, hogy Isten megteremti ezt az otthont, akár máshol, akár itt. Mi mit teszünk ezért? Mert valljuk be, az otthonunkat mit tesszük olyanná, amilyen. És ahhoz, hogy az otthonunk igazán otthonos legyen, ahhoz mi is hozzátehetünk. Vajon mennyire olyan ez a közösség, vagy az, ahol éppen vagyunk, és Isten a lelki otthont megteremti körülöttünk. Mennyire olyan, hogy ez mások számára befogadó. Mennyire olyan otthon, ahol tényleg a megfáradtak, az elcsüggettek felüdülhetnek. Mennyire olyan hely, ahol tényleg érezzük azt, hogy itt elfogadható vagyok. Pénteken a kisifináról beszélgettünk a fiatalokkal, hogy mit jelent az, hogy befogadunk másokat. Mikor érzed, hogy téged befogadnak, és mit jelent, hogy te befogadsz másokat. És olyan egyszerűen és tisztán meg tudták fogalmazni, hogy hogyan kell az első lépéseket megtenni mások felé, hogy akár idegenként is elkezdjék otthon érezni magukat. Mert, és másodszor erről szeretnék beszélni, a gyülekezet az a hely, ami befogadó otthon. Azt olvastuk a Zsoltárban, hogy boldog az, aki az úrházában van mindig, ott szolgál, ott él egész életében, és boldog az is, aki érkezik, aki megjelenik. A Zsoltárnak a folytatásában boldog mondásokat találunk, és nagyon érdekes, hogy boldognak mondja azt is a Zsoltár író, aki a templomban szolgál, akinek ez a hivatása, aki ott lakik, és azt is, aki érkezik, tehát a zarándokot is. Ebben a találkozásban mindenki belefoglaltatik ebbe a boldogságba. Boldog a zarándok, aki a síralom völgyén átérkezik, de az Úr források völgyévé teszi azt a számára, és megérkezik a templomba. Nagyon érdekes szakasza ez a Zsoltárnak. Ha az 5. és a 10. között lévő verseket elolvasod, akkor egy érdekes nyelvtani dologra lehetsz figyelmes. Nem minden részében van ez így a Bibliának, és ilyen sűrűségben, meg pláne nem. Megtalálható az összes szám és személy. Én, te, ő, mi, és ti, és ők. Minden viszonyulás megtalálható. És azt gondolom, hogy ez sem véletlen, mert ez a befogadó közösség kulcsa. Benne vagyok én, aki átélek valamit. Én, aki tapasztalok, aki hiszek, aki elfáradok, és aztán újongok, és megújulok az Istennél. Beteljesednek a vágyaim az Úr jelenlétében. És benne van ő, aki érkezik, vagy aki esetleg új. Benne vagyunk mi, a közösség. Benne vagytok ti, ahogy a Zsoltár megszólítja az ünneplő gyülekezetet. Ők, akik érkeznek, és benne vagy te, mármint az Isten, aki megszólít bennünket. Nem egy nyelvtani szójátékról van itt szó önmagában, hanem arról, hogy ez a gyülekezet működésének a kulcsa. A gyülekezet akkor válik igazán azzá, amivé Isten akarja tenni, ha befogadó otthon lesz, és hogyha belefér én és te és ő és mi, meg ti és ők is. Értjük ennek a súlyát? Nem csupán az a hely, ahol én és az Isten, és senki mással nem foglalkozom, nekem jó legyen, többiek meg teszik, amit akarnak. Nem is csupán mi. Mi jól vagyunk, egy jó kis zárt klubot létrehozunk, feltöltődünk, jól érezzük magunkat, de be nem léphet más, vagy legalábbis nem könnyen, hanem nyitott, figyelmes és érzékeny minden irányban. Ez egy roppant nehéz feladat. Főleg akkor, amikor tényleg jól érezzük már magunkat egy közösségben. Egy olyan világban élünk, mikor a közösségek válságát éljük. A családok is válságban vannak, de a közösségek is. És mikor végre létrejön egy jó közösség, akkor nyilván az ember annak örül, és egyszerűen csak élvezni akarja. És ösztönösen elkezd bezártá válni. Sok jó gyülekezet, ahol igazán lelki otthonra találhatna egy ember, azért nem tud kiteljesedni, és azzá válni, amire Isten őt szánta. Mert megmarad ennél a mi szintnél. Vagyunk mi, meg vannak mások. És csak egy lépés ebből az, hogy mi azért kicsit jobbak vagyunk, és mások meg esetleg egy kicsit rosszabbak, vagy kevésbé olyan jók, mint mi. A nyitottságnak, a figyelemnek és az érzékenységnek egy különleges oldala az, hogy a 10. versben a Zsoltár írója a királyért imádkozik. Azt mondja, tekints fölkentett személyére. Van olyan írásmagyarázó, aki azt mondja, hogy ez a vers eredetileg nem tartozott ez a Zsoltárhoz, mert nem illik ennek a kontextusába. Szerintem pedig gyönyörűen illeszkedik ebbe, hogy az az ember, aki igazán befogadó otthonként éli meg az Istennel való közösséget, az kitekint, és imádkozik a vezetőjéért. Imádkozik azért, akit Isten az országnak az élére tett. Mert attól, hogy a befogadó lelki otthonban vagyunk, és otthonra találtunk, attól még ki is tudunk tekinteni. Amikor beszélgetünk erről a házi csoporton, akkor mondta az egyik házi csoport, hogy olyan jó, hogy erről beszélünk, mert ő sose értette, hogy mi miért imádkozunk az országunk vezetőiért. Azt hitte, hogy ez így elő van írva. Hogy ugye ezért kell a református gyülekezetekben imádkozni. És mondtam, nem. Azért, mert érezzük ennek a felelősségét. És nem szeretnénk elfelejteni, hogy miközben nekünk jó, és mi együtt vagyunk, aközben van egy kinti világ, akinek a részesei vagyunk, és akikért szintén imádkozunk. Milyen egyszerű lenne talán bezárkózni, és azt mondani, igen, boldogok, akik házadba laknak, és Uram, szeretnék olyan lenni, mint az új szövetségben Simeon és Anna, akik szüntelenül az Urat szolgálták. És aztán, mikor megszületett Jézus, biztos emlékeztek a történetre, a karácsonyi történetekből, ott voltak az Úrházában, mikor a Messiást bemutatták a szülei. Micsoda boldogság. Azért a pillanatért érdemes volt élni. Lehet, hogy ilyenre vágyunk, ilyen különleges közönségre Istenhez. És lehet, hogy a másik oldalal azonosulsz az arándokokkal, akik megérkeznek a templomba. Az biztos, hogy ebbe a tágasságba és ebbe a befogadásba mindannyian beletartozunk. Tudunk-e ilyen módon befogadók és kitekintők is lenni? Harmadszor arról szeretnék beszélni, hogy a gyülekezet a legjobb hely a világon, a Zsoltár szerint. Azt mondja a 11. versben. Viszont jobb egy nap a te udvaraidban, mint másfal ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Nem költői túlzás ez. Egy nap itt, ezer ott. A templom küszöbe, ez egy olyan hely volt, ahová oda tűzött a nap, sőt, a templom küszöbén rakták le a betegeket, a koldusokat is, hogy rajtuk keresztül lehetett bemenni a templomba. Hát általában a templom küszöbén az emberek úgy elég gyorsan átmentek. Nem töltöttek ott túl sok időt. Ehhez képest a Zsoltár írója azt mondja, hogy még ott is jobb, mert az már az Úrházának a küszöbe. És jobb a tűző napon állni, mint egy árnyékos és hűvös sátorban lakni. Nem csak költői képek ezek? Azt gondolom, hogy nem, mert valóban a legjobb hely az Úrháza, a gyülekezet, azért, mert ott van az Isten jelenléte. Nem olyan értelemben jó, hogy a gyülekezet vagy a hívők közössége valami fajta elit lenne, akik jobbak, mint mások, hanem azért, mert azt a helyet Isten jelenléte teszi jóvá is különlegessé. És itt ezt a részét ennek a gondolatmenetnek és ezt a Zsoltárnak magunk felé kéne egy kicsit fordítani, és tényleg feltenni magunknak a kérdést, hogy ismerjük-e, becsüljük-e az Isten jelenlétét és közelségét annyira, mint amennyire ez a Zsoltár bemutatja. És itt nem érzésekről van szó. Itt nem valamilyen fajta átélésről, vagy nem tudom miről van szó. Nem arról, hogy valami dicsőítő énekeket éneklünk, vagy nem tudom hol vagyunk, és akkor ott van az Úr jelenléte, hanem arról, hogy Isten az életünkben bárhol és bármikor közel jöhet, és létrehozhatja a szent időt és a szent teret. Vajon értékesnek és drágának tartjuk-e ezt? Vajon értékes-e annyira, hogy naponta szeretném, hogy legyen az életemben olyan idő, amikor különösen is hívom és kérem Istent, hogy legyen jelen velem is. Mondjuk úgy olvasok Bibliát, vagy úgy imádkozom, hogy kérem, hogy áldja meg azt a helyet és azt az időt a számomra. Kihasználom-e azokat a lehetőségeket, amikor lehetőségem van Isten jelenlétébe lépni, gyülekezet közösségével együtt. Vajon tényleg ilyen értékesnek látom-e ezt, mint a Zsoltár? És ne jegy meg, hogyha azt gondolod, hogy hát lehet, hogy nem is tudom, hogy milyen ez az Isten jelenléte. Ha ez valami misztikus közelség, akkor hú, azt nem tudom. Ez biztos, hogy nem misztikus és nem fizikai közösséget jelent. Aki a Bibliába átélte Isten fizikai közelségét, az általában azt írta le, hogy úgy érezte, hogy mindjárt meg fog halni. És olyan szent és tökéletes az Isten, hogy nem az a fajta közelség, amire szükségünk van, hanem az, amiről a K.T. így mondott, hogy Szentlélek és igéje által gyűjti össze Isten a népét, tehát ahol a Szentlélek és az ige jelen van, és ahol Isten változást tud hozni az életünkbe. Kicsit itt visszatértünk a pünkösthöz, és ahhoz, hogy ahol a Szentlélek jelen van, ott egyszerűen Isten elkezdi formálni az életünket. Sokszor utólag tudom csak megmondani, hogy ott és akkor nagyon jelen volt az Isten velem. És nagyon ott volt, mert utána tudtam egy olyan döntést hozni, ami nagyon nagy hatással volt az életemre. Tudtam engedelmes lenni Istennek. Az egésznek a kulcsa, hogy tényleg becsülöm-e és drágának tartom-e az Isten jelenlétét, és azt a helyet és azokat a testvéreket, akikkel ezt akár így a közösségbe is megélhetem. Ez az a pont, ahol valószínűleg mindannyiunknak szükségünk van némi bűnbánatra. Egyrészt talán a közösségnek, úgy általában a nagy egyháznak is, de akár a mi közösségünknek is. Mert Isten népét nagyon sokszor fenyegeti az a veszély, hogy egy olyan hely legyen, ahol nem jó lenni. Egy olyan hely legyen, ahol az ember a legkevésbé se érezheti azt, hogy jobb egy nap ott, mint máshol ezer, hanem fordítva érzi, jobb ezer nap máshol, mint ott egy. És ez egy nagyon komoly veszély, mert a gyülekezet az Isten népe, de maradhatunk annál is, hogy egy hívő család, vagy egy hívő ember, hogyha nem olyan, hogy sugározza azt a szeretetet valamilyen módon, természetes módon, hogy ott jó lenni, náluk jó lenni, vele jó együtt lenni, egyszerűen jó vele találkozni. Ha ez nincs így, akkor elvesztettünk valamit az evangélium lényegéből. Isten bűnbánatra hív bennünket, hogyha ez érint bennünket, és ez vonatkozik ránk. És a másik oldalról akkor is bűnbánatra hív bennünket, hogyha teljesen szubjektív módon egyénként úgy élünk egy gyülekezetben, hogy azt mondjuk, hát, valamikor érzem az Isten jelenlétét, meg ezt a közösséget, meg ezt az otthon, de máskor nem érzem. És meg-meg unjuk azt a bizonyos közösséget, vagy egy adott gyülekezetet, és odébb állunk. Majd a saját ízlésünk és a kedvünk alapján találunk egy másikat, ahol szintén egy ideig jól érezzük magunkat, de aztán persze ott is ugyanaz fog történni velünk, mert magunk visszük a probléma forrását, feltetően az nem csak kívül van a gyülekezetben, hanem oda bent van belül. Bűnbánatra hív bennünket Isten, hogyha így módon lettünk fogyasztókká az Isten országában. De hát ez a hely, a gyülekezet és a közösség, ahol lehetőségünk van a bűnbánatra, a megújulásra. Ha megrekedtünk valamiben, lehet újrakezdeni. Nem kell tökéletesnek lenni. Van bűnbánat, megújulás, könyörület, őszinteség, irgalom, egymásra fordulás, egymás felé fordulás. Mert ilyen irgalmas a mi Úrunk. És végül szeretnék arról beszélni, hogy mit jelent az, hogy a gyülekezet Isten népe az a hely, ahol az ember oltalmat talál, és miben van ennek a biztonságnak a gyökere és a kulcsa. A Zsoltár végén azt olvassuk, hogy nap és pajzs az Úr. Ha az ember megérzi és megtapasztalja a gyülekezet közösségét, vagy Isten jelenlétét egy helyen, és azt, amit ő létre tud hozni emberek között, akkor ösztönösen az az érzése, hogy ezt valahogy meg kellene őrizni, nem? Olyan jó együtt, olyan jó Istennel lenni, olyan jó közösségben lenni. Vigyázzunk rá, hogy mindig így maradjon. És ez egy érthető szándék. Csak nagyon sokszor kudarcot vallhatunk e tekintetben, mert az egységét és az épségét azt emberileg nem tudjuk megőrizni. Persze tehetünk érte, de jó tudni, hogy a K.T. is mondta, Isten az, aki oltalmazza és megőrzi az ő népét. Isten az, akinek gondja van arra, hogy legyenek emberek, akik összegyűlnek, akik közösségben vannak. Felelősek vagyunk azért, hogy szolgáljuk az egységet és a közösséget. Ez biztos értitek, de nem nekünk kell megőrizni, mert Isten őrzi meg. És abban a képben, hogy nap és pajzs az Úr, ebben ez benne rejlik. A nap, mint költői kép az ókori vallásokban és az ókori írásokban, az elemi erőnek a megtestesítője. A nap elől nincsen semmi rejtve. Az élet forrása, aminélkül semmi nem létezne. Ha Isten a nap, akkor ő mindent lát, mindent átlát, és képes megőrizni, és mindig élettel ellátni a gyülekezet közösségét. A pajzs pedig a védelemnek az eszköze, ami minden támadástól véd és megőriz. Az életünk el van rejtve Istenben. És ez adhat reménységet afelől, hogy Isten tényleg megőrzi a benne bízókat. És miközben arra is gondja van Istennek, hogy akármi lesz a világban, és mint szervezet vagy intézmény az egyházak, akármennyire elvilágiasodnak vagy eltávolodnak Istentől, mindig lesz neki népe. Mindig oltalmazni fogja azokat, akik tényleg hisznek benne. Ebben benne vagyunk mi is, hogy Isten megőriz és oltalmaz bennünket is. Amikor tinédzserként ifjúsági táborokba jártunk, nem sokkal miután megtértem, akkor vége volt egy tábornak, és mentünk haza, akkor nagyon sokszor bennem volt ez a félelem, és nagyon hosszú időt telt el, mire valakivel ezt meg tudtam osztani, hogy olyan jó volt most együtt, és ezt el fogjuk veszíteni. Lesz egy nap, amikor már nem fogjuk szeretni egymást, mert kiábrándulunk egymásból. Lesz egy nap, amikor akkorát fogok Istenben csalódni, hogy már nem fogok tudni hinni újra. És aztán egy lelki gondozó volt ez, aki azt mondta nekem akkor, hogy de hát értsd meg, hogy Isten az, aki oltalmaz, megőriz és megtart. És ő idézte a KT-t és a KT-nak ezt a pontját. És az nagyon nagy biztonságot jelentett ez akkor nekem. És Isten az, aki őriz és megtart, mert ő a nap és a pajzs. Ő ráadásul egy olyan Isten, aki teljesen átlátja a rendszert, és nincs előtte semmilyen rejtett dolog. És miközben ez az egyik oldalról reménységet ad nekünk, másik oldalról kicsit kellemetlen. Van itt a Zsoltár végén egy olyan vers, amit az ember, ha elolvas, én biztos, hogy rosszul érzem magam egy kicsit. Azt mondja a végén, nem vonja meg a javait az Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. Jaj, hát ettől azért távol vagyunk. Mert ha Isten mindent lát, akkor látja, hogy ki az, aki fedhetetlen. És akkor azt gondolom, hogy bajban vagyunk. Jó dolog, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül lát bennünket fedhetetlennek. Nem azért, mert tökéletesek lennénk, vagy megfelelnénk az ő mércéinek, vagy meg kellene felelni, hanem azért, mert értünk adta Jézust, és Jézus áldozatáért, akik ezt elfogadják, tényleg tisztának lát bennünket, és megújít bennünket, és irgalmasan tekint ránk. Egyedül Jézus Krisztus volt az az ember, aki méltó lett volna arra, hogy bemenjen az Úrházába, és ott örvendezzem. Ő ehhez képest a városon kívül, egy tisztátalan helyen, a szent közösségtől és helytől meglehetősen távol szenvedett és halt meg, mint bűnös, miközben nem volt az. A gyülekezet tehát az a hely, ahol Isten mindenkire úgy tekint, akik hisznek Jézusban, hogy ő fedhetetlen, hogy ő már tiszta. Ezért mondja a KT a szentek közösségének a gyülekezetet. Nem azért szentek, mert jobbak volnának, nem azért, mert olyan rendkívüli vallásos cselekedetekre képesek, hanem mert ők már megszenteltek és megtisztultak. Boldog az az ember, aki benne bízik. Boldog az az ember, aki ezt el tudja fogadni. Boldog az az ember, akinek elég Jézus Krisztus kegyelme. Egy ilyen boldog ember volt a 84. Zsoltár vallomása, és amint olvastunk, bizonyára tudtunk ehhez csatlakozni, és boldogok vagyunk, ha mi is boldognak mondhatjuk magunkat. Mi marad hát? Lehet, hogy az egyházról szóló KT magyarázatos igéhirdetés után több kérdés van benned az egyházról, mint előtte volt, mert felvetett bizonyos kérdéseket. Két dologról óvnék mindenkit. Az első, hogy elkezdje azt vizsgálgatni és elemezni ezek után, hogy jó, de akkor ki tartozik igazán ide, és ki az, aki igazán hívő, és ki az, aki nem. A másik pedig, hogy magunkat elkezdjük elemezni. Vajon én tényleg beletartozom? Tényleg hiszek, tényleg az üdvösség útján járok, tényleg adott nekem is Isten örök életet és kegyelmet. Ehelyett arra hívlak benneteket, amire a KT hív bennünket végül. Azt mondja végül, hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Ha ez még nem igaz most rád, akkor erre hív Isten. Ez az az út, amire ő megszólítna téged. Ha pedig ez igaz rád, akkor vald meg újra. Mindezt azért mondhatjuk, mert Isten hűséges, és ő tart meg bennünket. De fontos kimondani ezt a mondatot. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok, akármi történjen is velem. Református keresztényekként hisszük, hogy akit Isten megszólított, és Jézus Krisztusban kiválasztott, senki nem ragadhatja ki az Isten kezéből. Nem lehet kiesni a kegyelemből, nem lehet kiesni az üdvösségből. Ezért vallhatjuk, hogy mi is élő tagjai vagyunk ennek a közösségnek, a Jézussal való közösségnek, és az is maradunk. És ha ezt megvalljuk, akkor tényleg már csak egy kérdés marad a számunkra. Készek vagyunk-e ezt az örömet megosztani másokkal? Fáj-e az, hogy a világban sokan nem ismerik ezt az örömhírt, és nem tudják ezt a mondatot így elmondani? Akarunk-e az életünkkel hitelesen és sugárzó módon élni? A környezetünkben, a munkahelyünkön, az életkörnyezetünkben. Hiszem, hogy csak akkor tölthetjük be a küldetésünket ebben a világban, ha az egyház, a gyülekezet, a hívő közösség élő tagjaiként élünk, és nem teretjük meg ezt a kint és bent világát, hanem benne élünk a világban, arra a helyen, ahova Isten teremtett bennünket. És az a reménységünk, hogy egyre többen lesznek ezen a világon és a környezetünkben is, és itt a gyülekezetben is, akik ezt mondják majd. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Ámen.
Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, valóban annyira jó előtted lenni, annyira jó veled lenni. És annyira jó, hogy nem rajtunk múlik, hogy elhívsz el. Annyira jó, hogy tudjuk, hogy a te kegyelmed az, ami kiárad, és ami minket összehív, és ami által itt lehetünk, és ami által a te örömödben és a te oltalmadban részesülünk, Urunk. Annyira jó, hogy nem a mi széttörtségünk, nem a mi gondjaink és a bűneink, amik meghatároznak végül, hanem te vagy, aki kihívsz minket. Urunk, így te tudod, hogy a mi gyülekezetünk közösségében hol vannak törésvonalak, hol vannak olyan pontok, amiket te érzel, amiket te látsz, és ami felett nem örülsz. Urunk, így kérünk, hogy védj a kezedbe, és te légy, aki formálsz minket gyülekezetként is, Urunk. És ugyanígy, ahogy formálsz minket egyenként, és újra és újra csak hálával tudunk feléd fordulni, hogy azt mondhatjuk, hogy nem rajtunk múlt, és nem mi vagyunk az egyház, hanem mi vagyunk a hozzátartozók. Mi Krisztus teste vagyunk. Urunk, így jó benned lenni, és így jó tudni, hogy több az egyház, mint templom, vagy mint szervezet. Több az egyház, mint csupán látható dolgok. Így kérünk, hogy te légy, aki felnyitod a szemeket, és te légy, aki az embereknek felnyitod a szemét arra, hogy nem csak a templom az, ami az egyházat jelenti, hanem a te kihívott egy közösség, egy valódi egység, egy valódi közösség, amiben hívod őket. És Urunk, így kérünk, hogy hívjál minél több embert, hívjál embereket a te egyházadba, és indítsd meg őket bűnbánatra, indítsd el őket hozzád való közelségbe, hogy csak ízleljék meg azt, milyen jó veled lenni. Urunk, így kérünk politikusainkért, akik valószínűleg csak valamilyen szervezetet látnak, hogy lássák meg a valódi ízét, lássák meg az értelmét, és lássanak meg téged elsősorban, hogy te vagy, aki munkálkodsz, és nem emberek, nem érdekek, hanem a te kihívó, szerető akaratod, ami minket formál, és ami minket életben tart. Urunk, így adj nekik életet, így adj nekik erőt a felelősséghez, amit hordoznak. És úrunk, így egy nekünk erőt elhordozni mindenkit, aki csak körülöttünk él, és aki nem kihívott. És úrunk, így kérünk, hogy hadd képviseljük úgy, ami szentségünket, ami elhívottságunkat, hogy az kis irigységgel töltse az embereket, hogy érezzék úgy, hogy ide akarnak tartozni, hogy vonzó legyen az életünk. Úrunk, így imádkozunk, hogy te légy, aki átsugárzol az életünkön, te légy, aki rajtunk keresztül munkálkodsz, és bennünk is munkálkodsz ugyanígy, ahogy azt mindig is tetted a világ kezdetétől fogva. És annyira jó tudni, hogy te régóta dolgozol, és régóta teszed mindezt. És hogy valóban te vagy, aki mindent meghatározol, és így nem eshetünk ki belőled, nem eshetünk ki abból, amit te eldöntöttél, mert te nem másítod meg az akaratod. Úrunk, így köszönjük, hogy Jézusban igen mondtál ránk, és hogy Jézusban kimondtad az akaratodat ránk, hogy hozzátartozóak legyünk. Így kérünk, hogy hallgass meg azt az imádságot, ami Úrunk Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.